Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről is beszélt telefonon Donald Trump republikánus elnökjelölt és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Donald Trump a közösségi média oldalán megjelent közleményében nagyon jó telefonhívásnak minősítette kettejük beszélgetését. Az ukrán béke lehetőségéről közölte, a két oldal képes lesz arra, hogy összeüljön és kitárgyaljon egy megállapodást, amely véget vet az erőszaknak és lefekteti az utat a jólét felé. Donald Trump közlése szerint a beszélgetést az ukrán államfő kezdeményezte. Megismételte korábban többször hangoztatott ígéretét, hogy az Egyesült Államok elnökeként lezárná a háborút, amely sok életet követelt és számtalan család életét tette tönkre. A republikánus elnökjelölt beszámolt arról is, hogy Volodymyr Zelenszkij elítélte a múlt szombaton ellene végrehajtott merénylet kísérletet. Zelenszkij közösségi médiában közzétett beszámolója szerint szó volt annak fontosságáról, hogy Ukrajna megsegítését kétpárti, valamint kongresszusi és szenátusi támogatás övezze az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök azt is közölte, hogy gratulált Donald Trumpnak az elnök jelöltséghez, valamint azt, hogy megállapodtak egy későbbi személyes találkozóban. Az ukrán-magyar határszakaszon 7632-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6681-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitánysága távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 66 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Szeptembertől továbbra is minden tárgy bevihető lesz az iskolába, amely a tanulást segíti, de az nem, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolába be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök. A jogszabály betartásáról az iskolának kell gondoskodnia. A pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére, írta. A jövő az együttműködésben van. Európa és benne Magyarország felemelkedését a békében, az összefogásban és az értékteremtő munkában hívő közösségek érhetik el, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke a Békés vármegyei Gerendáson, amely 100 éve kapott önálló települési rangot. Latorcai Csaba a centenáriumi emléktábla avató ünnepségen kifejtette. A magyar területfejlesztés legnagyobb kihívása a város és a vidék kiegyensúlyozott fejlesztése. A helyi igényeket figyelembe véve, a térségben élőkkel együttműködve szeretnénk elérni azt a célt, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyike legyen, mondta az államtitkár. Célunk, hogy a vidéki élet ne életminőségek közötti választást jelentsen, hanem egy életstílus melletti döntést, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Folytatódik a felhőzet növekedése. A keleti északkeleti országrészben a jellemzően fátyol felhős ég mellett több, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű. Utóbbin akár tartósan borult tájak is lehetnek. elszórtan valószínű esőzápor, nyugaton és délen néhol zivatar is előfordulhat, nyugat felé haladva fokozatosan nő a csapadék esélye. Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, amelyben a teremtésvédelem fontosságáról beszél, és foglalkozunk még az országos tűzgyújtási tilalommal is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Értjük, hogy miért mondja a Laudato Si enciklika, hogy ez egy merész kulturális forradalmat jelent. Hogy végső és átfogó célként mindenütt megszűnjék a szegénység, és mindenütt megszűnjék a nyomor. Tehát láthatjuk, hogy itt a mit vagy a miért kérdésénél, ugye a mit oldalán nem igazán keresgélhetünk. Ugye a tartalom az nem más. A teremtés védő teendő listája, jó hosszú teendő listája, az nem más, mint a világi környezetvédő vagy a természetvédőnek a teendő listája. És ez azt is jelenti, és itt hárítsuk el rögtön ezt a kísértést, és hadd mondjam azt, hogy az ember bizony találkozik ezzel, hogy a teremtés védelemre való hivatkozás az bizony nem fog fölmenteni a már felvállalt tényleges kötelezettségeinknek a megvalósítása, a helytállás alól. A teremtés védelem az nem egy kibúvó a világi vállalásaink alól, az nem egy olyan dolog, amire azt mondhatjuk, hogy mi más csinálunk, mi teremtést védünk, mi nem csökkentjük mondjuk a széndioxid kibocsátásunkat. Ugye? Tehát nem erről van szó, nem ott kereshetjük a különbséget, a differencia specifikát, hogy mit tegyünk. Na de akkor hol? Tehát akkor van értelme teremtésvédelemről beszélni? Hát azért van. Ugye hogy kezdődik a hiszek egy? Ugye hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. A hitünk azzal kezdődik, hogy hiszünk a teremtettségünkben. Minden láthatónak és láthatatlannak a teremtettségében. Elsősorban és végső soron is hiszünk a teremtőben. A legfontosabb dolog, amit a világról tudunk, az éppen az, hogy teremtés. Hogy teremtett dolgok összessége, mindensége. És innen érthető meg az a szokatlan kifejezés, hogy teremtésvédelem. Ugye teremtésvédelemről akkor beszélhetünk, hogyha nem egyszerűen azért óvjuk és gyógyítjuk a természetet, mert ezzel magunkat védjük. Nem magunkra koncentrálunk, nem egy védekező magatartás. A józan paraszt észre is így kell tenni, az okosság erény, de a teremtés védelem nem egyszerűen okosság. És még csak nem is azért gyógyítjuk a természetet, mert tudjuk, hogy amit mi itt teszünk, az áttételesen távoli embereknek, térben és időben távoli embereknek keseríti meg az életét, veheti el az életét. Nem egyszerűen szolidaritásról beszélünk, nem egyszerűen igazságosságról beszélünk. A teremtés védelem több okosságnál és több igazságosságnál. És itt megint kölcsönvehetjük azt a gondolkodásmódot, ami gyönyörűen leírja, hogy miben nézzük másképp a világot. belülről nézi a hívő ember a világot, felismeri azokat a kötelékeket, amelyekkel az Atya egybe kapcsolt minket az összes élő lénnyel. És a magasabb rendűségét nem személyes dicsőség vagy felelőtlen uralom indokaként értelmezi, hanem eltérő képességként, amely hitéből fakadó súlyos felelősséggel terheli. Krisztológiai dimenziója van a teremtés védelem miértjének. Krisztus felvette magába ezt az anyagi világot, és most pedig feltámadottként minden létező mélyén ott lakozik, körül ölelve azt gyengét szeretetével és átható világosságával. És arra hív a Szent Atya minden keresztényt, hogy tegye lehetővé, hogy a kapott kegyelem ereje és világossága kiterjedjen a többi teremtménnyel és az őt körülvevő világgal való kapcsolatára is, és az egész teremtés iránti mély testvéri szeretetre vezesse. És ez az egész teremtés iránti mély testvéri szeretet, nos, ebben van a kulcs. Ez a teremtésvédelem. A teremtésvédelem szeretet. Teremtésvédelemről akkor beszélünk, ha a természetet olyan ajándéknak látjuk, amelyet egy nagyon szeretett személytől kapunk. És emiatt óvjuk, védjük, gyönyörködünk benne, mindannyiunknak vannak ilyen ajándékai. Kicsinyektől és nagyoktól kaptuk. Nagyon szeretett személyektől. Ezeket az ajándékokat óvjuk, védjük és gyönyörködünk benne. Szeretettel bánunk az ajándékkal, mert az ajándékozót, a szeretet ajándékozót látjuk mögötte és benne. A teremtésvédelem célja tehát a teremtő és a teremtményei iránti szeretetünk gyakorlása. A teremtésvédő ember akkor sem pusztít, akkor sem kínoz, akkor sem szennyez, ha ezzel egyébként nem idézne elő fenntarthatatlan helyzetet. Nem azért nem árt, mert az fenntarthatatlan. A teremtésvédő ember akkor sem rombol, akkor sem írt, akkor sem tékozol, ha ezzel nem károsít senki mást. Azért nem, mert az élő teremtmények írtása, pusztítása és kínzása az a szeretet ellen való. És azért nem, mert a talajnak, a víznek, a levegő, a földi tájak, a kozmosznak a szennyezése, a kimerítése, a megterhelése az a szeretet ellen való. De mégis igazából még innen is el kell lépnünk, mert a teremtésvédelem nem elsősorban arról szól, hogy mit nem teszünk a világgal vagy a világban, mert ugye a szeretet az nem merül ki abban, hogy nem ártunk. Azért az elég gyenge szeretet, ha belegondolunk. A szeretet az gyönyörködik. Az gyógyít, éltet, gondoz. A szeretet nem lankad el, sem kedvét nem veszti a rábízottak szolgálatában. A szeretet türelmes, türelmesen elviseli a többi teremtményt is, amelyek ugyanúgy Isten akaratából élnek, mint mi magunk. A szeretet jóságos a növényekhez, állatokhoz, emberekhez, tájakhoz, vizekhez, minden létezőhöz. A szeretet nem féltékeny a többi teremtményre, nem sajnálja tőlük az életteret, az élet lehetőségét, a lét lehetőségét. A szeretet nem csak a maga javát keresi, nem törekszik kizárólagosságra. A szeretet nem többet akar, hanem jobbat, tökéletesebbet. És vegyük észre, hogy ez a fejlődés lényege, ebben áll a fejlődés. A szeretet óvja és el akarja tanulni és gyakorolni akarja a természet harmóniáját, a természet egyensúlyát, a természet megbízhatóságát. És ez a stabilitás, a fenntarthatóság lényege. És vegyük észre, hogy a fenntartható fejlődés nem célja a teremtésvédelemnek, hanem következménye. A legfontosabb feladat, amit ma fel kell vállalnunk, a földanya védelme. Isten nevében kérlek titeket, hogy védjétek meg a földanyát, súlyos bűn, ha gyávák vagyunk, a védelmére kelni. Ne féljetek!
Az országot sújtó kánikula miatt a hatóságok Magyarország teljes területére, így Borsodabaúj-Zemplén vármegyére is tűzgyújtási tilalmat hirdettek. tilos tüzet gyújtani az erdőkben, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. De ebben a fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gazégetés sem engedélyezett. Országosan idén már több mint 4000 szabadtéri tűz keletkezett, amelyből Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében 573 alkalommal csaptak fel a lángok. Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese szerint a hőség miatt megnőtt a kockázata a tűz kialakulásának, akár egy kisebb szél is gyors tűzterjedést okozhat.
Országosan idén már több mint 4000 szabadtéri tűz keletkezett, ebből 2000 alkalommal erdő és vegetációs tűz. A 2000 erdő és vegetációs tűzből egyébként Borsod, Abaúj Zemplén vármegyében 573 alkalommal csaptak fel a lángok, és ha Miskolcot, illetve a diósgyőri városrészt nézzük, akkor Miskolcon 37 alkalommal kellett már az idén ilyen jellegű eseményeknél beavatkozni, illetve a diósgyőri részen pedig 15 alkalommal. Ezek általában a különböző sütés-főzéshez kapcsolódnak, amelyek ugye szabadtéren történnek. Ennek a helytelen tűzgyújtása, illetve a ellemoltása a főzést követően, illetve azok a szabadtéri égetések, amelyekkel ugye az önkormányzat adhat engedélyt. Tehát a kerti zöld hulladékot csak azt szabad égetni, arra is csak akkor, hogyha az önkormányzati rendelet ezt engedélyezi, illetve hogyha nincs tűzgyújtási tilalom. Ha most az ország térképét nézzük, akkor ugye azt a katasztrófavédelem.hu weboldalon egy Magyarország térképen ábrázolja maga a program piros színnel, hogy hol van tűzgyújtási tilalom. Itt az idén már több alkalommal rendeltek el ilyet, ugye itt a nagyfokú hőség jelen pillanatban is a száraz forró nyár miatt. Ugye ilyenkor nézik a szakemberek, hogy milyen és mekkora kiterjedésű szabadtér tűzek keletkeznek, illetve mekkora a csapadék hajlam, tehát mekkora csapadék az, ami érkezik, és a tűzgyújtási tilalmat akkor rendelik el, amikor az erdő talaján lépő lehullott növényi részek nedvesség tartalma nagyon alacsony. Itt a tűzgyújtási tilalom egyébként azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli facsorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, és ugye a tűzgyújtási tilalom hatással lehet magára a szabadtéri égetésre is, amelyet az önkormányzati rendelet előír, hiszen, hogyha nézzük az önkormányzati rendeletet, azt, hogy hol, mikor és milyen időtartalomban szabad növényi hulladékot égetni, ezt is felülírhatja maga a tűzgyújtási tilalom, ha el van rendelve. Jelen esetben Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében életbe lépett maga a tűzgyújtási tilalom, de egyébként számos más vármegyében, a környező vármegyékben, itt akár Hajdú-Bihar vármegyét említeném, életbe lépett maga a tűzgyújtási tilalom, illetve emellett még másik további vármegyékben, illetve a fővárosban is elrendelték ezen a héten magát a tűzgyújtási tilalmat, amennyiben nincs ugye elrendelve a tűzgyújtási tilalom. Mindenképpen legyünk tisztában azzal, hogy milyen veszélyforrások jelentkezhetnek egy-egy túra kapcsán, és mi az, amit mi meg tudunk tenni, hogy ne következzen be újabb veszélyforrás, jelen esetben ugye akár a erdő vagy szabadtéri tűz. Éppen ezért, hogyha a kirándulók kijelölt tűzlakóhelyen akár főzni szeretnének, vagy szalonnát sütni, akkor mindenképpen megfelelő oltóeszköz álljon rendelkezésre. A tüzet ne hagyják felügyelet nélkül, csak a kijelölt tűzlakó helyen gyújtsanak tüzet. És az is fontos, hogy a bekészített tüzelőanyag megfelelő távolságra legyen magától a tűzrakóhelytől, és hogyha ettől elvonatkoztatunk már, hogy magától a szabadtéri tűzgyújtásra kijelölt tűzrakóhelyen, égő cigarettát ne dobjanak el sehol, hiszen ilyenkor mindig a felforrósodott környezet, a száraz növényzet az rendkívül gyúlékony. Éppen ezért is van egyébként ilyen magas szabadtéri tűzeset országosan is, hiszen elég egy szikra, egy felelőtlenül kihajított cigarettacsik, vagy bármilyen olyan forró anyag, amely a legrosszabb mondhatja a környezetünket. Természetesen ezek, ha szándékosan történnek, akkor akár tűzvédelmi bírságot is vonhatnak maguk után, és nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy maga a környezet regenerációja az több évet vagy akár évtizedet is vehet igénybe, még úgy is, hogy megfelelő eszközökkel rendelkeznek egyébként a tűzoltó egységeink, akár erdőtűz oltására alkalmas gépekkel, berendezésekkel, hiszen az elmúlt években 63 különféle erdőtűzoltására alkalmas gépjárművel gazdagodott a katasztrófavédelem járműparkja, illetve 30 erdőtűzoltó felszerelésekkel ellátott visszaállító gépjárművek álltak csatarendbe, emellett pedig 37 darab komplex kifejezetten erdőtűzoltására alkalmas gépjármű felszerelők kerültek a rendszerbe, így Borsodaba, Üzemplén vármegyébe is. Ennek ellenére nem árt az óvatosság, hiszen minden felelőtlen cselekedet, akár problémát is, gondot is okozhat. Nyilván együttműködve az erdészekkel, az erdőgazdálkodókkal, az ő elmondásuk alapján is azért 5-10-15 évet is igénybe veheti a természet, amire újra eléri korábbi állapotát maga az erdő vagy erdőrész. Nem véletlen egyébként, hogy a tűzgyújtási tilalom idején ugye itt az erdők, fásítások, facsoportok vannak megemlítve. Óvjuk környezetünket, ugyanakkor nagyon sokat tehetünk akár túrázóként, akár közlekedőként is annak érdekében, hogy minél óvatosabban járjunk el annak érdekében, hogy kevesebb tűzeset legyen. A másik dolog pedig, hogy egy-egy szabadtéri tűzoltás azért rendkívül megterhelő a tűzoltók számára is, hiszen nem csak hogy elhúzódó káresemére több órás műveletekről beszélünk, hanem ugye itt a víz utánpótlása is nagy feladatot ró az állományra, de ennek ellenére mindenképpen óvatosságra intünk mindenkit, akár kert és ütőketésről beszélünk, akár egy családi ház udvarán, hiszen itt is számos olyan tűzeset keletkezik évről évre, amikor a tujasor vagy szág bokrok gyulladnak meg a felelőtlen főzés, grillezés kapcsán, úgyhogy erre mindenképpen nagy hangsúlyt megtessünk, ugyanazok a szabályok érvényesek, oltóanyag legyen a közelbe, illetve magát a grillt vagy tüzet se hagyjuk felügyelet nélkül egy percre sem, hiszen ilyenkor egy feltámadó szél is végzetes lehet, amikor a termék odébb sodorja és a száraz növényzet lángra tud kapni.
A mezőgazdasági munkálatok során a gazdáknak fontos az arató és betakarítási gépeik megfelelő karbantartása is, mert ezek a járművek is okozhatnak tüzeket.
Nyilván a betakarításnál sorba kell venni azokat a tűzveszélyes tevékenységeket, amelyek jelen lehetnek, hiszen nem csak a hőség, hanem ugye a gyúlékony anyagok jelenléte, ami veszélyforrásként jelentkezik. Éppen ezért körültekintéssel kell felkészülni ezekre a munkákra, és mind a vető, illetve haratógépek, illetve mezőgazdasági berendezésekre nagy hangsúlyt kell fektetni tűzvédelmi szempontból. Ha a kalászos termény betakarítási, beállítási munkáit nézzük, akkor csak olyan erős munkagépek, valamint egyéb járművek vehetnek részt, amelyek tűzvédelmi felülvizsgálatot az üzemeltető elvégezte, és el van látva a megfelelő tűzoltó készülékkel. Ez elő van írva egyébként, ezzel nincs is semmi probléma, hiszen maguk a tulajdonosok a betakarító járművel, közlekedők ezzel azért tisztában vannak. Fontos az, hogy 5-nél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásba be kell jelenteni a tűzvédelmi hatóságnak, hiszen egy gépszemlével indul maga a betakarítás, erről ugye jegyzőkönyv is készül, és a gépkezelője munkavégzés előtt és után a munkavégzés szüneteiben köteles a kipifogó vezeték és a szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni, hiszen ugye ezek azok az alkatrészek, amelyek felhevülten elő tudják idézni a szabadtéri tüzet a betakarítandó termény táblában, illetve akár már a learatott tarlónál is. Éppen ezért szigorú előírások vannak, így akár az üzeméskenő anyagot a járműtől, géptől, kazaltól, gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni, itt égető hulladéktől és növényzettől mentes területen szabad mindezt tenni, illetve a járműveken, gépeken olyan javítási, karbantartási munkálatok, amelyek nyírlánk használatával vagy üzemanyag elfolyással járhatnak, ezeket nem lehet elvégezni a gabonatáblán, illetve a rost növénytároló területén. Akkor előírás az is, hogy munkaszünet idején a gépet, a járművet lábon álló kalászos terménytől, kazaltól legalább 15 méter távolságra kell leállítani. Ha ez nem biztosítható, akár 3 méter széles védőszántáson kívül kell elhelyezni ezeket. Akkor előírás az is, hogy az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védő burkolattal kell ellátni. Szóval számos olyan előírás van, amely a gépek berendezések biztonságos használatát írja elő, pontosan a tűzvédelmi szempont miatt, de akár a dohányzást is ide tudom sorolni. Itt gabonatáblán még a járművek, gépek vezetőfülkéjében is tilos ezt megtenni, és ugyanígy védőtávolságon kívül lehet csak ennek a káros szenvedélynek hódolni. A mezőgazdasági betakarítási munkákkal összefüggő káresetek megelőzésére egyébként évek óta felkészíti a gazdákat a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint az Országos Tűzmegelőzési Bizottság, és itt kiemelt hangsúlyt fektetünk egyébként a természárítókban kialakuló tüzek megelőzésére, hiszen a betakarítás is egy tűzveszélyes folyamat, de a természárítás olyan technológiai folyamat, ahol szintén jelen lehet az ízás füstölés, és minden évben sajnálatos módon vannak ilyen tűzesetek. De ha a statisztikákat nézzük, akkor idén eddig 21 mezőgazdasági jármű gyulladt ki. Ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét nem érintette, és itt a maradva a mezőgazdasági gépeknél nagyon fontos az, hogy ugye a gépek karbantartását, ellenőrzését időben el kell végezni, bármilyen olyan szivárgás vagy kábelsérülés van, amely tüzet okozhat, ezt el kell hárítani, és mindenképpen fontos az is, hogy a gépeket megfelelő módon tárolják, ahogy már említettem. A legelőfordulóbb hibák, a leggyakoribb hibák a mechanikai hibák. Itt például az erőátviteli vagy mozgó alkatrészek kopása, súrlódása okoz tüzet, illetve az elektromos hibák is előfordulnak a tűzesetek kialakulásánál. Itt például az elektromos rendszereket ugyanúgy ellenőrizni kell, hiszen akár a meleg, akár pedig egy súrlódás kapcsán ezek a vezetékek sérülhetnek, amelyek előidézhetik a szikrát, illetve az üzemanyagrendszer meghibásodása szokott még problémát okozni, illetve a forró felületek, azok a forró alkatrészek, amelyek akár az aratásnál jelen vannak, illetve a nem megfelelő karbantartás, illetve a rendellenes működés, ilyen például mondjuk a motor túlmelegedése, vagy a hűtőfolyadék, vagy az olaj szivárgása idézhet elő még tüzet, de a külső tényezők is jelen vannak, ilyenek például ugye az időjárási viszonyok, a nagy szárazság, vagy a magas hőmérséklet, illetve a gépek üzemeltetése során fellépő szikrázás vagy nyílt láng, amelyet már említettem. Nagy méretű járművekről, illetve lassú járművekről beszélünk. Ennek a közlekedőknek mindenképpen ugyanúgy oda kell figyelni, ahogy akár a megkülönböztető jelzésre közlekedő nagyobb méretű tűzoltó járművekre, hiszen ezeknek a gépeknek azért a manőverezése, illetve a fékezése, gyorsítása sokkal nagyobb időt vesz igénybe, mint egy átlag közlekedési eszköz, akár egy autó, akár pedig egy motor. Így mindenképpen figyeljünk az úton lévő lassú járművekre, illetve a megkülönböztető jelzéssel közlekedő, akár tűzoltó járművekre is.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben tovább folytattuk Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, amely a teremtésvédelem fontosságáról szólt. És foglalkoztunk még az országos tűzgyújtási tilalommal is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ötödik alkalommal tartottak lelkesítő családi napot az ország északkeleti részében fekvő Abaújváron. A nagy népszerűségnek örvendő eseményre évről évre rengetegen érkeznek Miskolcról és környékéről, valamint az ország más szegleteiből, sőt határainkon túlról is. Idén több mint 1000-en regisztráltak. A találkozó témáját ebben az évben a családapák adták. Ehhez kapcsolódóan keresztény zenés dicsőítések, bizonyságtételek, élettörténetek hangzottak el az Abaújvári parókia kertjében felállított nagy színpadon. Párhuzamosan több helyszínen reggel 10 órától este 6 óráig minden korosztály talált magának érdekes programot. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspök helyettesével a riporter Sütő Dávid Pelé beszélget.
Hát az Úristen adott nekünk egy nagyon szép napfényes nyári napot az aratás idején, és ahogy az ige is mondja, az aratni való sok a munkás kevés, úgy jöttem ide, mint aki hirdetni fogom itt az ő igéjét, abban a reménységgel jöttem, hogy ismét leszünk itt sokan, akik Istennek gyermekei vagyunk, akik szomjazzuk az ő igét, de vágyunk a közösségre is. Ugye ugyan Sáros Patakon ezt elmondtam, hogy kis gyülekezetekből jövünk, és jó átélni azt, hogy ha együtt vagyunk, akkor sokan vagyunk.
Miben látja a jelentőségét ennek a mostani programnak, hiszen maga a lelkesítő már nagy múltra tekint vissza?
Abaújvár egy kitűnő helyszín, az udvar. Ugye ez egy olyan alkalom, amely ilyen fesztivál jellegű nap, ahol több helyen is van lehetőség. Gyerekeknek számos lehetőség van játszani, testfestésre, templomban előadások hallhatóak, a színpadon dicsőítések és bizonyságtételek. Gondolom minden korosztály megtalálja tulajdonképpen azt, amit ő keres egy ilyen alkalmon.
A nap témája a család apa, illetve ennek az egész rendezvénynek a témája erre épül. Ez a fókusz a püspök helyettes úr az ige hirdetésével, ezt hogyan kapcsolta össze?
Abból indultam, hogy én magam is családapa vagyok, és meg is terhelt a készülés, mert rá kell jönnöm, hogy nem vagyok tökéletes apa, de ahogy az ige hirdetésben is elmondtam, van viszont egy tökéletes mennyei atyánk, aki megmutatja az ő igéjében azt, hogy szerintem milyen egy családapa. Megmutatta ezt úgy is, hogy Jézus Krisztus elénk élt, hogy milyen Isten gyermekének lenni, milyen az a isteni gyermek, aki az indulásánál, mondhatnám így a gyermek idejében is, kap egy felülről jövő, atyától való hatalmas biztatást, hiszen amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor jön az atyai szózat, hogy te hozzám tartozol, szeretlek téged, és a kedvem telik benned. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És tulajdonképpen ez Jézusnak egy olyan megerősítés, amelyre a válasz az a feltétlen gyermeki bizalom, amely őt elkíséri mindvégig. Hiszen ez az út, ami itt a keresztségbe kezdődött, ez ott a Golgota kereszténél ér véget, és mindvégig megmarad ebben a gyermeki bizalomban, az utolsó pillanatig bízva az atyában, rábízza az ő lelkét. Íme ilyen egy atya, aki legalább ezt a három dolgot tudja közvetíteni, hogy fiam, lányom, te az én fiam vagy lányom vagy, hozzánk tartozol, ennek a családnak a tagja vagy, és szeretlek téged, és kedvem telik benned. Valami hasonlót mond el Pál apostol is a Tesszalonikai levélben, amikor azt mondja, hogy mint atyák az ő gyermekeiket úgy bátorítottunk, vigasztaltunk, és buzdítottunk titeket, hogy is éljetek az Istenhez méltó módon. És ebben is megjelenik, hogy mit is tesz az apa? Hát motivál. Motivál, az édesanya az táplál és nevel, az édesapa pedig ösztönöz. Ez persze nem jelenti azt, hogy az édesanya nem ösztönözhet, az apa pedig nem nevelhet, de alapvetően az Istentől sajátos módon ezt a feladatot kapjuk mi édesapák, családapák, hogy tudjuk bátorítani a szavunkkal, a jelenlétünkkel, tudjunk vigasztalni szintén a jelenlétünkkel, az érintésünkkel, ahogy a tékozló fiú példázatában is látjuk, hogy mielőtt még elmondaná azt a jól begyakorolt szöveget, amivel visszakéri magát, azelőtt odaszalad az apa, megöleli őt, és megcsókolja. És persze ösztönözni is kell őket, és ebben benne van nyilván az intés, nem tudta mindenről részletesen szólni, hogy az Istenhez méltó módon éljünk. Azt mondja a 127. Zsoltár, hogy mint hős kezében a nyilak olyanok a gyermekek. Ez a hős, aki a kéz, az a családapa, aki lendületet ad, aki a nyilvesszőnek irányt ad, és lendületet mozgásba hozza. Ez a családapaság az Isten igéje szerint. Sok más még ebben, de ez a legfontosabb.
És akkor Tóth Viktóriával, abaújvári lelkésszel beszélgetek. Milyen múltra tekint vissza a lelkesítő ez a program?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mondhatnám azt, hogy 5 éves múltunk van, mert hogy ez a lelkesítő 5, de ez nem igaz, mert 2018-ban volt az első lelkesítőnk, és ugye a Covid ennek is betett, úgyhogy ki kellett hagynunk éveket, így ünnepelhetünk, így lehetünk ma együtt az 5. lelkesítő családi napunkon.
Hogyan, milyen ötlet alapján indult el, mi is volt az első mozgatórugója, az elindítója ennek a családi napnak?
Az ötlet az Kárpátaljáról jött, ugyanis 2017-ben én ugyan egy szolgálat miatt nem lehettem ott, de a férjem és a szomszéd lelkész, Suhajda Levente lelkipásztor kollega kint voltak egy nagyszobású családi napon, ahol 5000-en voltak együtt Kárpátaljáról, és fölcsillant a szemük, hogy hát ha ott abban a közegben meg lehet szervezni egy ilyen nagyszabású családi napot, akkor itt mi miért nem tudunk. Aztán pályázatokat adott Isten számunkra, és eldöntöttük ez a két lelkész házaspár, hogy akkor mi is megpróbálunk valami hasonlót előkészíteni, így alakult, hogy 2018 nyarán először rendeztük meg a lelkesítőt.
Milyen céllal indult el ez a rendezvény?
A cél egyértelmű, Isten üzenetének az átadása minden szintéren, minden korosztálynak, és minden műfajban. Így található a napban evangelizáció van, igehirdetés, de vannak bizonyságtételek, élettörténetek, dicsőítések, gyerekprogramok, bűvészműsor, ami mind-mind evangéliumi. Úgyhogy hát a célunk tényleg az, hogy az Isten szeretetét minden hol megérezzék az emberek, amikor ide bejönnek erre a lelkesítő családi napra.
Mindegyik lelkesítőnek van egy témája. A témát azt hogyan válasszák ki, illetve a mostaninak, a mai napnak mi is a témája?
A témát nem mi választjuk, hanem kapjuk odaföntről, hosszan imádkozunk érte, hogy Isten mutassa meg, hogy mi legyen a téma. Tavaly évben a család volt, és úgy gondoltuk, és Isten úgy vezette a gondolatainkat, hogy jó lenne, ha ráfókuszálnánk a család apákra, ugyanis nagyon sok családot látunk, csonka családokat, ahol nincsenek édesapák, vagy nincsenek a helyükön az édesapák, és ezért gondoltuk, hogy először a családapák szerepével foglalkozzunk ebben az évben, aztán, ha Isten megengedi, akkor, és lesz jövőre is lelkesítő, akkor pedig a családanyákat szeretnénk majd így napunk témájául feldolgozni.
Hogyan látja, milyen szerepük van a családapáknak, milyen fontos szerepet töltenek be, akár a református hívő családok életében, milyen szerepük van a családapáknak, miért is lett ez fontos téma most?
Nagyon-nagyon sok válás van Magyarországon is, és biztosan a világban is. Nagyon-nagyon sok félrehajlás van a nemekben, és akkor nagyon szépen fogalmaztam. És én úgy gondolom, hogy ezek sérült gyerekek vannak, tehát lelkileg sérült gyerekek, nem találják a helyüket. Olyan gyerekekkel foglalkozunk mi magunk is itt a gyülekezeten belül, ahol gyámság alatt vannak, nagyszülők nevelik, és ővelük is ezt át szoktuk beszélni, hogy nekük például nincsen édesapjuk jelen, vagy édesanyjuk, és hogy ez mekkora hiány, és hogy küzdenek ezzel, és hogy élik ezt meg. És ami itt van, az kicsiben leképeződik, ugyanaz van az egész Magyarországon, és talán, hogyha egy kicsit javulna a családapáknak a felelősség tudata, hogy igenis ők egy példa a gyermekek előtt, ők az ő szerepe az, hogy vezesse a családot, nem csak az a szerep, hogy eltartsa és kenyeret vigyen haza, és el tudjanak menni nyaralni, hanem az is, hogy lelkileg vezesse a családot, és főleg a gyermekeket. Nekem egy nagyon nagy megdöbbenésem volt, amikor egy jó pár évvel ezelőtt, hiszen már a gyerekeink lassan kirepülnek, a valamelyik fiam ugyanúgy artikulált, és ugyanolyan szavakat mondott egy adott szituációban, mint én. És akkor döbbentem meg, hogy mindegy, mit tanítok a gyerekeknek, és mit próbálok a fejükbe verni. Amit ők átvesznek, az, amit otthon látnak, amit otthon megélnek, amit otthon példaként lemásolnak. Úgyhogy ez egy óriási felelősség, és nagyon sokszor ebbe bele se gondolunk. És hát akkor itt hadd említsem meg, hogy én börtönlelkész is vagyok, hogy börtönmissziós lelkipásztor, inkább így a helyes, Sátoraljóhelyen a férfi fegyház is börtönben, és bármelyik beszélgetésünkben, amikor egy kicsit mélyebbre ásunk, kiderül, hogy ott gondok voltak az apa szereppel, nincsen, hiányos volt, vagy éppen megromlott az apa kép, az apák szerepe a családban, és igen, idáig lehet süllyedni, tehát lehet jutni idáig a legnagyobb mélységig, hogy börtönbe kerüljen akár 10 évekre egy ember.
És a mai nap programjába hogyan építették bele a nap témáját, a családapát, hiszen ha jól láttam a programfüzetet, a műsorfüzetet, azért nagyon sok program kapcsolódik ehhez. Milyen programokat kapcsoltak a családapa témaköré?
Ha valaki megnézi a programfüzetünknek az elejét, akkor ott is egy teljes családot láthatunk. Volt egy kis vitám a férjemmel is, és a grafikussal is, amikor több verziót kaptam, hogy milyen kép kerüljön oda, amikor a családapák ugye a téma, és kaptam családapákat, akik a gyerekükkel van, és én ragaszkodtam ahhoz, hogy nem legyen ott az édesanyja is. És ezt próbáljuk megjeleníteni az egész napban, hogy nem csak a családapákat kiemelni, és most magasztaljuk őket, hanem ott vannak a családanyák is, és ők így ketten együtt teszik ki a szülőket. Talán a legfontosabb előadás, legfontosabb beszélgetés az délután 2 órakor kezdődik a templomban, amikor kanapi beszélgetésben arról lesz szó, hogy a családapák a család papjai, és hogy hitben kell, hogy vezessék a gyermekeket. És így próbálunk olyan bizonságtételeket, és próbáltunk úgy összeállítani az egész nap programjában szépen a vonulatát, hogy kiálljanak házaspárok, hogy beszéljenek családapák, családanyák, és hallhassa mindenki, hogy igen, nem egy álomvilág keresztény embernek ebben a világban élni. Küzdelmekkel jár, de megéri, mert hogy van egy óriási segítségünk az Úr Jézus Krisztusban.
Mi is a mai nap programja, illetve kik csatlakoztak még hozzá, akár különböző kisebb gyülekezetek, missziós tevékenységek, kikkel együtt sikerült megszervezni ezt a mai napot?
Hú, hát ez most egy nagyon nagy kérdés, mert szerintem nincs arra műsoridő, hogy én ezt így felsoroljam. Nagyon gazdag a programunk, több helyszínen folyik, de talán hadd említsem meg a kék pólósokat. Ugyanis a mi gyülekezetünk egy 60 fős előregedő gyülekezet, aktívan templomba 10-15-en járunk. Nem tudnánk egy ekkora szabás, hogy 1000 főt számláló rendezvényt megszervezni, de nagyon-nagyon sok testvérünk van, nem csak a reformátusok részéről, hanem katolikus, baptista felekezetekből is, akik látták ezt a kezdeményezést, és ide álltak, és ide szállják az idejüket, az energiájukat, és eljönnek már előző napokban, segítenek, egész nap szolgálnak, és még itt maradnak vasárnapra is, amikor egy hálaadó Isten tisztelettel lezárjuk, és megköszönjük Istennek az ő áldásait, amit ebben a napban adott. Úgyhogy talán emelném ki, hogy ahhoz, hogy egy 1000 fős rendezvényt meg tudjunk szervezni, tegnap este is több mint 100-an voltunk együtt a munkatársi könyörgő Isten tiszteleten, és ők itt aludtak, és itt vacsoráztunk együtt, és itt könyörögtünk egy ima közösségben ezért a mai napért.
Milyen a hangulat itt a mai napon, bár még ugye délelőtt van, illetve hogyan látják, mennyire népszerű a lelkesítő?
Hát azt látjuk, hogy egyre népszerűbb. Istennek hála, tavaly 800-on voltunk, most több mint 1000-en vagyunk beregisztrálva, nem tudom, hogy áll kint a regisztrációs sátorban, hogy hányan érkeztek meg. Forró a hangulat, az időjárás is eléggé kezd felforrósodni, és nyüzsögnek az emberek, és próbálnak mindenki olyan programot találni magának, ami neki a legjobban tetszik, úgyhogy hát én azért imádkoztam, és imádkoztunk, hogy mindenki találja meg azt, ahol a legjobban érzi magát.
Milyen visszajelzéseket kapnak a látogatóktól? Miért szeretik? Milyen visszajelzések jönnek?
Van egy ilyen kérdés a regisztrációnál, hogy mi az, amit a tavalyi évben vagy az előző években tetszett, és 90%-ban a bizonyságtételek, élettörténetek. Úgyhogy ezzel szőjük át az egész napunkat, és erre teszünk nagy-nagy hangsúlyt. Úgyhogy próbálunk ezekre a visszajelzésekre is alapozni, amikor a következő évi lelkesítőt elkezdjük megszervezni, amit már holnaptól elkezdünk megszervezni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Jánváriné Mellivel, keresztény kalligrafikussal folytatom az összeállításomat. Hogyan kapcsolódtak ide a lelkesítőhöz, miként érkeztek ide?
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. 3 éve már, hogy csatlakoztam én is a lelkesítők csapatához. Ez éven a saját termékeimmel jöttem ide, a Melligraphy Design által. Keresztény kalligráfiával kezdtem el foglalkozni egy évvel ezelőtt, és nem a szokványos bibliai igéket teszem rá a termékeimre, amelyek képek, plexitáblák, illetve bögrék, hanem az általam nagyon közkedvelt keresztény gondolatokat, egy-egy ifiséneknek a mondani valóját írom rá, például gondviselő jó atyám vagy értékesnek tartalak, illetve emellett az anyaságot, illetve az apaságot, mint olyat, szülői szerepeketnek a megbecsülését teszem rá a termékeimre.
Ha esetleg a mai nap témájához hogyan sikerült kapcsolódni, hiszen a mostan témája a család. Ládapa itt a lelkesítőn. Ehhez hogyan sikerült kapcsolódni kalligrafikusként?
A saját édesapámról, illetve a saját férjemről jutnak eszembe azok a gondolatok, amelyeket ráírtam a bögrékre, illetve a képekre. Olyanokat, mint értékes vagy apa, csoda vagy nekem apa, illetve jelenléted átölel apa. És azt gondolom, hogy a mai világban nem becsüljük meg úgy egymást, ahogyan kellene, illetve nem értékeljük fel annyira a saját szüleinket, illetve az ő szülői szerepükben betöltött tevékenységet, egészségüket, és én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kedves ajándékkal, az, hogy látják minden nap egy bögrén, ha abból iszák a kávéjukat, esetleg az apukák, akkor minden nap eszükbe juthat az, hogy ők valóban értékesek és egy csodák a mi életünkben.
Hogyan látja, milyen itt a hangulat a lelkesítőn, illetve miért is fontos, vagy miért jelentős ez a rendezvény itt például a környéken, vagy akár a kerületben?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a mai világban egyre kevesebbet találkoznak a keresztény testvérek egymással, és ez a lelkesítő, ez nagyon jó lehetőség arra, hogy az ország minden tájáról, a Szélrózsa minden irányából találkozzanak egymással azok az emberek, akik az adott évben talán nem találkozhatnak annyit, vagy nem jöhetnek létre ezek a szeretett kapcsolatok, és én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek szüksége is lenne ezekre a értékes találkozásokra.
Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Ózdi irodájának a vezetőjével folytatom a beszélgetést. A Református Szeretetszolgálat részéről hogyan kapcsolódtak a mai programhoz, illetve miért is érkeztek ide a lelkesítőre?
Mi már egészen a kezdetektől itt vagyunk, az alapítvány, úgyhogy ez már nekünk úgymond szokás, hogy itt vagyunk. Nem is idegenként jövünk ide, hanem már ismerősként fogadnak bennünket. És hát, hogy mit hoztunk? Hát a szeretetszolgálatról hoztunk prospektusokat, a szeretetszolgálatot szeretnénk ismertetni minél több emberrel. Ezek a prospektusok bemutatják a munkánkat, illetve hoztunk olyan jellegű termékeket, mint mentőmaci, pöttyöspanni, amit a szeretetszolgálatnál készítenek a rehabilitációs munkatársak, illetve még olyan tárgyakat is tudtunk hozni, amelyet a mi fiataljaink, az ózdi fiatalok gyártottak, kekszkinyomót, illetve az ő velük kapcsolatos programok során használtunk például határidőnaplók, pénztárcák, és ezzel is próbáljuk a mi munkánkat propagálni.
Hogyan látja, milyen itt a hangulat a lelkesítőn, illetve miért is fontos ez a program, milyen jelentőséggel bír itt a környéken?
Hát lelkesnek látom, és olyan jó így találkozni az emberekkel, mert mindenki mosolyog, és egyre több emberrel már szinte rendszeresen itt találkozunk, ad rá egy módot arra, hogy találkozhassunk, és én azt gondolom, hogy a hétköznapokból kiemel bennünket, és a Jóisten felé irányít, és erre nagyon nagy szükségünk van, és jó ezt megélni, hogy mert az Isten is egy közösség, és jó ezt megélni, hogy mi is egy közösséget alkothatunk.
És Tóth Varga Erzsébettel folytatom az összeállítást. A lelkesítőre érkeztek résztvevők, látogatókkal. Honnan, illetve kivel érkezett, vagy kikkel érkeztek?
Mátraházáról jöttünk, a református üdülőnek a dolgozóiként egy páran jöttünk el a lelkesítőre.
Miért érkeztek, milyen indítatásból jöttek erre a mai programra?
Hát mi ismerjük a Tóth házaspárt, ők is járnak hozzánk a börtönkurzilóval, és az ő ismerettségük révén, hogy ez az ő szervezésük, így nagyon kíváncsiak voltunk rá, mert még soha nem voltunk.
Milyenek az első benyomások? Talán már nagyjából a nap felén túl vagyunk. Milyen élményekkel gazdagodtak eddig?
Hálás a szívünk, mert rengeteg ismerős van, és nagyon-nagyon emelkedett a hangulat, és nagyon-nagyon áldott az itt lét. Nagyon jó találkozni régi ismerősökkel, újakkal is, akikkel mondjuk egy héttel ezelőtt az üdülőben találkoztunk, és itt vannak, vagy olyan rokonokkal, akik már 5 éve nem láttunk, és itt találkoztunk. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezzük. Nagyon szeretjük az énekeket, amiket hallunk, a szívmelengető, illetve hát Ottóéknak a bizonyságtételét nagyon szerettük volna hallani, és örülünk, hogy itt voltunk, amikor bizonyságot tettek.
Hogyan látják, mi az értéke ennek a rendezvénynek?
Mindenképpen szerintem Isten dicsérete, hogy mások is hogy élik meg ezt a rengeteg áldást, amit kapunk, és hogy itt tényleg ilyen felfokozott állapotban, hogy mindenki észreveszi azt, hogy mennyi áldásunk van, és nem tényleg a szépet és a jót látjuk meg. Van mindenkinek az életében nehézség, de hogy Ottóék is elmondták, hogy igen, de hogy ezt a nehézséget is meg lehet élni áldásunk. lelkesként.
Nap témája a családapa, erre fókuszál a mostani lelkesítő. Hogyan látja a mai világban, miért fontos a családapa szerep, milyen szerepük van, miért fontos, hogy ez a mai rendezvény erre fókuszál, vagy kicsit felhívja a figyelmet a családapákra?
Hát a családapa a család papja, és én azt gondolom, hogy erre sok férfinak nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és hogyha itt megtalálják azt az igét, azt a vezetést, amiben ők segítséget kaphatnak ehhez, akkor ez egy nagyon nagy áldás úgy a családnak, mint az apának, illetve szerintem minden résztvevőnek, még hogyha nem is családapaként jött, de nagy-nagy szívvel tud hazamenni, és úgy indulni neki a továbbiaknak.
Bige Tóth Tündével beszélgetek, egyik résztvevő itt a lelkesítőn. Honnan is kikkel érkeztek ide a mai napra?
Máté Szalkáról jöttünk, az egész család, a férjemmel és a három gyerekkel.
Milyen a hangulat, hogyan érzik itt magukat, mi vonzotta önöket ide a mai programra, a lelkesítőre?
Hát a hittantanárnéni küldte el nekünk ezt a kis bemutatkozót, illetve a szórólapot, és akkor utána pedig volt egy olyan lehetőség, hogy a kertvárosi gyülekezet, ahová járunk, ő mondta, hogy lehet velük utazni, és akkor így úgy döntöttünk, hogy akkor eljövünk, és nagyon jól érezzük magunkat. A gyerekek is, mi itt voltunk a nagy színpadnál, gyerekek a templomban, úgyhogy igen, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Hogyan látják, miért is értékes ez a program, mi az értéke egy ilyen keresztény programnak?
Hát a sok bizonyságtétel egyébként, az ige hirdetés az engem például nagyon, nagyon megerősít, és ilyen hasonló vonásokat látok a saját életemben is, amik történtek.
És a nap témájához esetleg önök hogyan tudnak kapcsolódni, akár lelkileg, akár gondolatban, ugye a családapa a nap témája?
Hát nagyon fontos, hál' Istennek azért mi 22 éve élünk együtt, három gyerekünk van, közösen neveljük, mindig megsegített bennünket a Jóisten, minden mély bögyből feljöttünk, voltak problémák, de úgy gondolom, hogy ott voltunk ketten, meg fent a Jóisten, és azért vagyunk most itt, és azért vagyunk még mindig együtt.
És Batta Judittal folytatom az összeállításomat, lelkesítő egyik részt. Résztvevőjével. Honnan, illetve miért is érkeztek a mai napra?
Pilis Csabáról jöttem, és hát mi egy református kurzion vettünk részt, ahol megismertük utána munkatársképzőn Vikiéket, és hát adott volt, hogy ide kell jönnünk.
Hogyan érzik itt magukat a mai napon? Milyen a hangulat, és mi az, amit értékesnek találnak itt, amit pluszt kaptak a mai naptól?
Hát még nem olyan rég érkeztünk, szerintem áldott, ahogy így elnézem, az egész itt lét. Nagyon szépek a bizonyságtételek, nagyon-nagyon tetszett a templomba a gyerekműsor, azt már itt meg is beszéltük más Pilis Csabaiakkal, hogy fogjuk hívni mi is a bohócot. Úgyhogy nem tudom, nagyon-nagyon tetszik, nagyon olyan áldott az egész, olyan testvéri, és nagyon sok ismerőssel találkozunk, és ez nagyon jó.
A mai nap témája ugye a családapa. Hogyan látja, miért is fontos, hogy a mai nap erre fókuszál, a családapákra, milyen szerepük van a családapáknak?
Hát egy kicsit szerintem a mai világból eltűnt az, hogy az apa a család papja. És jó, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy ő az, aki adja a biztonságot, és ő az, aki adja nekünk a lelket is, és hogyha ilyen családban lehetünk, akkor az jó. Nekem hál' Istennek a szüleimnél is ez volt a helyzet, ők mondjuk nem voltak hívők, de a édesapámnak nem csak úgy volt tekintélye, hogy mert kötelező, hanem szeretetből, és nálunk is ez van.
5. alkalommal tartottak lelkesítő családi napot az ország északkeleti részében fekvő Abaújváron. A nagy népszerűségnek örvendő eseményre a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek. A találkozó témája a családapák voltak. Ehhez kapcsolódóan keresztény zenés dicsőítések, bizonyságtételek, élettörténetek hangzottak el az Abaújvári parókia kertjében felállított nagy színpadon. Reggel 10 órától este 6 óráig minden korosztály talált magának érdekes programot. Ebben az órában Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Viszont hallásra, minden jót kívánok!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!